Folytatjuk Török Lajossal az Equilor vezető elemzőjével 0672-94-2-94-2 ezen az SMS és Viber számon kérdezhetnek, vagy a Facebook oldalunkon. És ott hagytuk abba, hogy Joe Biden gazdaság ösztönző programjairól beszélgetünk. Az, hogy infrastruktúra fejlesztéseket is belengetett, ez a gyakorlatban mit jelenthet? Utak, hidak, bármi más, akár vasútvonalak felújítását, mire számíthatunk az elnöktől?
Természetesen elsősorban az utak, hidakra érdemes gondolni, ugye több tanulmány is érkezett arról, hogy az amerikai infrastruktúra eléggé rossz állapotban van, és ezeknek a jelentős felújítása szükséges. Illetve amit még tényleg kiemelnék, az a zöld infrastruktúra, tehát itt arra kell gondolni, hogy megújuló energiaforrások támogatása, akár ezen erőművek létrehozása is, naperőművek, szélerőművek lehetnek a jelentősek a közeljövőben, hiszen ezt ugye kiemelt célként fogalmazta meg is annyira, hogy már a párizsi klímaegyezménybe például vissza is lépett az Egyesült Államok, ez volt az egyik első döntése Biden elnöknek, tehát mindenféleképpen ilyen infrastruktúrális beruházásokra is érdemes ezt gondolni.
A zöld beruházások az új elem, de az infrastruktúrális beruházásokat emlékeim szerint már Donald Trump is megígérte, méghozzá ilyen 200 milliárd dollár értékben, és mintha az elmúlt 4 évben ez vagy elfelejtődött volna, vagy nem tudom, lehet, hogy nem került a hírek célkeresztjébe, de volt egyáltalán ilyen jellegű beruházás, vagy nagyon-nagyon minimális?
Természetesen voltak azért folyamatos beruházások Donald Trump előtt is, de nem volt egy ilyen átfogó program, mint amit most Joe Biden ígér, illetve Trump programjának egy jelentős részét, tehát pénzének egy jelentős részét elvitte ugye a falra szánt összeg, amit ugye most szintén Biden rögtön le is állítatott, tehát a falnak az építése nem fog folytatódni. Trumpnak az infrastruktúra és beruházásainak jelentős része elment erre a mexikai határa épített falra.
Mi várható még egyébként Joe Biden-től? Arra gondolok, hogy újraépíti-e a kereskedelmi kapcsolatokat, akár az Európai Unióval, akár Kínával?
Ugye nagyon nehéz helyzetben van ilyen szempontból Biden, hiszen a Európai Szövetségesei decemberben összehoztak egy részleges szabadkereskedelmi egyezményt Kínával, ezzel azért jelentősen csökkent az ő mozgástere, és kevésbé számíthat Európai Szövetségeseire. Ez egyébként egy elég érdekes lépés volt az Európai Unió vezetői részéről. Úgyhogy az biztos, hogy Kínával szemben valamit tennie kell. Tehát a Donald Trump elnökségének van egy igazi hozadéka az, hogy észrevette azt, hogy Kína most már nem csak partner, hanem kihívó is. Az Egyesült Államoknak kénytelen lesz valamilyen lépést szándékon, tehát valami lépést tenni a kínai feltörés ellen, hiszen azért nem biztos, hogy örülnénk annak, hogy egy Kína által dominált világban élnénk.
Ez a gyakorlatban a kereskedelmi háború folytatását jelentheti?
Igen, gyakorlatban ezt jelentheti, illetve nyilván kicsit finomabb eszközökkel, de hasonló lépéseket várunk Joe Biden-től is. Nem gondoljuk, hogy ezt az egyik napról a másikra valóban bevezetések folytatódhatnának, tehát nyilván egy kicsit megfontoltabb lesz ilyen szempontból a kormányzat, de az biztos, hogy nem lesz jelentős enyhülés egyik napról a másikra sem.
Mennyire kereshet más ázsiai szövetségeseket az Egyesült Államok, nem csak a természetes szövetségeseire, Japánra és Dél-Koreára gondolok, hanem akár mondjuk egy erősebb partnerségre, adott esetben Vietnámmal, vagy Kambodzsával, más dél-ázsiai országokkal. Arra célzok, hogy azért ott még a kínainál is olcsóbb a gyártás, és korábban, amikor a kínaiakkal kapcsolatban felmerültek problémák, akkor állítólag mentek ezekbe az országokba is gyártási folyamatok. Elképzelhető egyfajta ilyen, hát fogalmazzunk úgy, alternatív küzdelem Kínával szemben?
Igen, nyilvánvaló, hogy mindenfelé kereshet szövetségeseket az új elnök. Azonban itt is hozzá kell tenni, hogy itt is történt egy szabadkereskedelmi megállapodás, ami még az Európai Uniónál is nagyobb volt, tehát itt Ázsiában is történt egy ilyen, ami Kínával és ugye a dél-kelet-ázsiai országokkal történt együtt, úgyhogy itt is egyenszemből kicsit meg van kötve Joe Biden keze. Az viszont, hogy Kínából a gyártás egy jelentős része el fog vándorolni, az természetes folyamat ezekben a szegényebb országokban, hiszen a kínai munkaerő gyakorlatilag kezd már bizonyos folyamatoknál drága lenni, tehát akár csak a legolcsóbb ilyen könnyűiparra érdemes gondolni, ahol már jelentősen elvándorolt ugye Kínából a termelés, de ahogy Kínában ugye folyamatosan növekszik a jólét és emelkednek a bérek, úgy valószínűleg egyre több és több folyamat fog kicsit szegényebb országokba vándorolni, tehát úgy gondolom, hogy ez egy természetes folyamat, viszont ez Kínának se probléma feltétlenül, hiszen Kína is szeretne egyre inkább a szolgáltatóipar felé nyitni.
Nem szeretném elvinni ilyen biztonságpolitikai interjúba az egészet, de Joe Bidennek már az első nap is akadnak feladatai, mert hogy Kínából vadászgépek, illetve nagy hatótávolságú gépek sértették meg Tajvan légterét, és hát az elmúlt hetekben, hónapokban ez állandó volt, de nem, hogy ekkora katonai erővel. Joe Bidennek vélhetően folytatni kell majd egyébként a fegyverkezési programot is, amit Donald Trump elkezdett. Tehát ha más nem, akkor ilyen megrendelése is lehetnek az nagyobb amerikai hadipari cégeknek?
Nyilván azért Joe Biden egy fokkal pacifistább elnök, mint Donald Trump, de valamilyen szintű katonai megrendelésekre azért természetesen számítunk, mert az amerikai hadseregnek továbbra is a legütőképesebb hadseregnek kell lenni a világon, és ezért mindent meg kell tenni az Egyesült Államok elnökének. Úgyhogy én nem gondolom, hogy óriási változás lenne ilyen téren. Természetesen azért látjuk, hogy Kína próbálkozik ilyen álagresszív lépésekkel, de azért nem gondolnám, hogy a következő időszakban tényleg komolyan megfontolnák Tajvan lerohanását.
Nézzük, hogy milyen befektetési pozíciókat érdemes felvenni 2021-ben. Sorra elhangzik minden év elejé, hát fogalmazunk, hogy várakozásnál, hogy most aztán a zöld klímabarát befektetések időszaka jött el. Ez igaz erre az évre, és magyarán a várakozások e körül csoportosulnak, reménykedve abban, hogy az új amerikai elnök tényleg jelentős beruházásokat indít el, vagy az inkább 3-5 éves távlat?
Nyilván azért ez egy hosszabb távú folyamat lesz, viszont azt látni, hogy a tőzsde ugye a jövőt árazza, tehát ilyen szempontból már láttunk egy óriási felpattanást az ilyen iparágokban dolgozó cégeknek, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy érdemes lehet ebbe az irányba is kitettséget felépíteni, hiszen ez csak egy első lépés volt itt, amikor megjelenik pontosan a csomag, akkor valószínűleg lesz még egy felúppattanás ezekben a cégekben. De én azt mondanám, hogy nem biztos, hogy én e felé építeném az elsődleges stratégiámat. Én ugye abban gondolok bele, hogy szerintem az idei évben azért sikerül majd elindulni újra a turizmusnak, a repülésnek, úgyhogy ebben az irányba keresnék. Ugye az amerikai légitársaságokat tömörítő ETF-et ajánlottuk mi konkrétan. Mi gondoljuk, hogy amennyiben valóban újra lehet repülni, vagy akár az oltottság miatt, akár más gravitási tényezők miatt, akkor óriási kereslet tesz ezeken a termékeken, hiszen azért mindenki már tűkön ülve várja, hogy végre újra utazhasson.
Ez igaz lehet egyébként nagyobb utazási irodák részvényeire is?
Igen, ott azért egy picit óvatosabbnak kellene, tehát mi is azért inkább egy ETF-et ajánlottunk, mert ugye több céget tömörít, hiszen azért egy-egy cégnél lehetnek pénzügyi problémák, azért óvatosnak kellene, hiszen látjuk azt, hogy azért nem holnap lesz ez, hanem inkább egy fél éven belül, tehát azt mondanánk, hogy nyár elejére várható ez legjobb esetben is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy-egy cégbe óvatosabban fektetnék, inkább mindenképpen egy ilyen cégcsoportot tömörítő ETF-et ajánlnék.
Mi lehet még egyébként, amire érdemes odafigyelni? Tavaly nagyot mentek például az úgynevezett online videóplatformok, tehát egy Zoom például, de hát azért mondjuk a Microsoft is fejlesztett hasonlókat. Nagy erősödés várható ezen a téren, illetve az úgynevezett streaming szolgáltatóknál is?
Én gondolom, itt inkább egy konszolidáció várható, mi nem vagyunk annyira optimisták ezekkel a cégekkel kapcsolatban. Ugye a Zoom az egyértelműen azért olyan árazáson kereskedik már, hogy gyakorlatilag azt árazzák, hogy szinte mindenki azt az egy platformot használja, ami szerintünk egy kicsit optimista. A streaming szolgáltatóknál, amit pedig kiemelnék, hogy gyakorlatilag egy streaming háború indult el az utóbbi időszakban, elég csak ugye a Disney Plus-ra gondolni. Ugye átlépte a 200 millió felhasználót, de kisebb szolgáltatók is egy saját streaming platformot intanak, hogy az HBO Maxot is próbálják felfuttatni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a következő 3-5 évben azért ennek jelentős költségei is lehetnek, és egyáltalán nem biztos, hogy az lesz a jövő, hogy 10-15 szolgáltató versengjen egymással, és egy konszolidációt várunk ezen a piacon, azonban ennek rövid távon inkább negatív hatásai lesznek a pénzügyeire ezeknek a cégeknek.
Török Lajost, az Equilor vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm, szervusz!